A mai napon, amiről szeretnék szólni, az egy olyan történet, ami az Izraelnek a pusztai vándorlásának a idejében történt. Ha ezt időben elhelyezzük, az körülbelül, ugye, ha 40 év volt a pusztai vándorlás, akkor ez úgy nagyjából ugye a 39. év környékén történhet. Majd meglátjátok a történetből, hogy ez nem közvetlen a kivonulás után történik, hanem tudjuk, hogy nagyon sokáig voltak mondjuk egy ideig a Sínai hegynél, körülbelül egy évet, aztán ott törvényt kaptak, aztán utána elindult a kémek kiküldés, és az nagyon rosszul jött össze, és egy 40 éves pusztai vándorlásra került sor. Aztán majd, amikor ez a vándorlás már úgy Isten látta, hogy most már véget kell venni, és ténylegesen elérett a 40. év, akkor ugye a 39. év környékén járunk nagyjából, majd olvassátok el. Persze ezt én se tudom megmondani pontosan, de körülbelül az idők végén, akkor úgy mondom, vagy a szabadulás, vagy a bevonulás vége időszak ez, amikor is tényleg át kell venni már az áldást, be kell lépni az ígéret földjére, de még itt néhány apró dolog még azért úgy találkozik Izrael népe. És lapozzatok a 4 Mózes 21-hez. Itt a 4 Mózes 21-től olvasnám fel először is a 1-től olvasom a 3. verszakig. Két történet van, és mind a kettőt fontosnak látom, hogy elmondjam, de majd igazán a 4. verszaktól lenne egy kicsit fontosabb. Mikor pedig meghallotta a Kananeus Arad királya, ki lakozik vala délfelől, hogy jön Izrael a kémeknek útján, megütközött Izraellel, és foglyokat ejtett közülük. És fogadást ön azért Izrael az Úrnak mondván, ha valóban kezembe adod a népet, eltörlöm az ő városait. És meghallgatá az Úr Izraelnek szavát, és kezébe adá Kananeust, és eltörlötte őket, és azoknak városait, és nevezte azt a helyet Hormának. Ámen. Mi történt? Izrael, ahogy mondottam, Egyiptomból való kivonuláskor megtapasztal egy óriási győzelmet. Hogy Isten harcol értük, ketté nyílik a Verestenger, és egy fegyverrel állik fel egy felfegyverkezett hadsereg, miképpen vész oda, holott egy fegyvertelen nép jött ki. Aztán menet közben a vándorlás közepén folyamatosan mennek, újabb és újabb csaták vannak. Ott talán ott a ammonitákkal volt egy kis olyan csata, amikor némi veszteséget is elszenvedett Izrael. Tudjuk, hogy az elfáradt embereket ott a háttérben, akik a küszöbön voltak, azokat az ammoniták még a 2. Mózesből olvassuk, sajnos azokkal végeztek. De aztán utána felkerekeltek, és az ammonitákat legyőzték. Tudjuk, ez Józsuénak a csatája. És ezek után úgy olyan nagyon vesztes csatákról úgy nem is olvasunk. Hanem azt látjuk, hogy Izrael halad szépen, persze megvannak a maguk baja, és aztán saját maguk problémája miatt van, esnek különböző problémákba, és veszítenek is el lázadás miatt, Kain, tudjátok, ez, bocsánat, Ákán, stb. De a lényeg az, hogy győztes csatákban részesülnek javarészt. És aztán jön egy ilyen történet, amikor már a 39 év környékén járunk, amikor is meglepő módon egy olyan csatába kerülnek bele, amikor Izraelnek az emberét, 1-2-3-at, nem tudom mennyit, fogjul ejtik. Egy olyan csata van, amikor elvisz valamit a világ. Amikor foglyokat ejt köztük, olyan, akit nekik le kéne győzni. És ekkor Izrael egy nagyon érdekes dolgot tesz. Amikor azt olvassuk a 2. verszakban, hogy fogadást tön Izrael, akkor nem a fogadóirodába ment el. Szóval nem valami lóra, vagy valami sporteseményre ment fogadni, hanem ezt inkább, leginkább úgy fordítanám, az sokkal jobb lenne az a szó, azt mondanám, hogy fogadalmat, az már jobban hangzik, vagy ha azt mondanám, hogy elkötelezték magukat. Amikor ez a csata megtörtént, és a vége győzelem lett, akkor azt mondja, hogy ezt a helyet nevezték Hormának, ami azt jelenti, hogy odaszentelni, oda tenni magamat, odaszánni magamat. Valójában ez az egész úgy történt, hogy amikor Izrael nép azt mondta, hogy odaszánom magamat, én oda teszem magamat, egyből a foglyokat vissza tudta venni, és tudott győzni. Na most ez talán azt mondom, hogy érdekes, hogy lehet, hogy az életünkben vannak foglyok. Lehet, hogy a gyülekezetünknek az életében is vannak foglyok. De az, hogy azt akarjuk, hogy a foglyokat visszakapjuk, ahhoz nekünk azt gondolom, hogy azt a fajta odaszállást, hogy oda teszem magamat közös erővel, akkor erre Isten az a válasza, hogy tudsz győzni. És ezt látjuk ebben a történetben, hogy mindaddig, amíg ez nem volt annyira fontos, addig lehetett látni, vagy valamilyen módon úgy ez kicsit kicsúszott a kezükből. Az ellenség, akit ők mindig folyamatosan legyőztek, akik nem tudtak Izraellel, mert Isten volt velük, soha nem tudtak olyan károkat, hogy foglyot ejtsenek, hát ez egy elképzelhetetlen dolog volt. Azzal az Istennel jártak, aki a verestenget széllyel választotta, és foglyokat ejtettek. De újra azt mondták, hogy nekünk most oda kell szánni magunkat. Szó szerint azt mondják, oda szentelem magamat, oda szánom magamat. És ahogy ez az elhatározás megtörtént, ennek hatására nézzük, mi történt, győzelem lett. És az a csatában, amikor újra visszamentek, már győztesen jöttek ki. Képzeljétek el, még a 90-es években járunk, hála az Úrnak, hogy én akkor már megtérhettem, és nagyon örülök ennek az időszaknak. Voltak olyan istentiszteletek, olyan alkalmak, amikor akár a végén, vagy akár a közepén, attól függ, hogy történt a Szent Szellem, hogy vezetett, ilyen elkötelező imákat imádkoztunk. Nem tudom, hogy ki emlékszik erre az időszakra, hogy volt-e 90-ben, vagy tapasztaltatok. Egy páran azt gondolom, hogy látom. Amikor egy fontos tanítás, vagy egy nagyon fontos igazság megszületett, és úgy éreztük, hogy a Szent Szellem ez ott van, akkor egy ilyen elkötelező ima úgy a végén általában volt, hogy így elköteleztük magunkat, hogy igen, mi ezt így akarjuk csinálni, vagy mi ezt nem akarjuk csinálni. Nem tudom, emlékeztek ezekre? Szóval azért mondom, hogy nem egy Biblia ellenes történet, hanem ott van a Bibliában, hogy van, amikor így el kell kötelezni magunkat, és a szánkkal ezt ki kell fejezni, egy ima formájában ki kell mondani, és az mellé oda kell állni. Mert nagyon szépen hangzik az, hogy majd ezt meg kell csinálni. De amikor úgy elkötelezed magad, amikor oda teszed magadat, annak van igazán az a gyümölcse, hogy a foglyokat vissza tudod hozni, és az ellenséget le tudod győzni. És azt hiszem, hogy az életünkben, a saját személyes életünkben és a közösségi életben is néha eljutunk ilyen helyzetbe, amikor az elkötelezésre nagyon nagy fontosságot kell tenni. Hogy újra elkötelezem magamat a cél érdekében, újra elkötelezem magam abba az irányba, hogy én ebbe akarok haladni. Mert vannak foglyok, vannak elvittek foglyokat, de akarjuk, hogy visszajöjjenek a foglyok. Jézus azért jött, hogy a foglyokat kiszabadítsa, és rajtunk keresztül ezt meg tudja tenni. Hogy ne a világnak a foglyai legyenek, hanem az Úrnak az üdvözítő gyermekei. És ez ma az a helyzet, ami felelősségünk. Sajnos. Vagy nem biztos, hogy sajnos, nem azt mondom, de súlya van ennek, és ez mindenki azt gondolom érzi. Vagy halleluja, persze. De nagyon nagyszerű dolog, mert viszont győzelmet tudunk ebből szerezni. Szóval ez a történet, látjuk, hogy Izrael megcsinálta, sikert ért el, tudta, hogy mit kell tenni, és lett egy nagyon pozitív történet. Ezután lépjünk tovább. Na és ez egy érdekes, hogy ezek után nem sokkal történik a következő történés. És elindul a Hor hegyétől a Verestengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edőm földjét. És a népnek a lelke megkeseredett útközben, és szól a nép Isten ellen és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincs, s a hitvány eledelt, utálja a mi lelkünk. És bocsát azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardósák a népet, és sokan meghalnak Izrael népéből. És akkor megy a nép Mózeshez, és mondja, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen is te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigyel rólunk a kígyókat, és imádkozik Mózes a népért. És mondja az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, tűzd fel azt Póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Ámen. Egy győztes csata után vagyunk. Elindulunk Hortól, csak az a helyzet, hogy kerülőpályára kerültünk. Kinek volt az életébe kerülő vagy kényszerpálya? Mindenkinek. Tudjátok, itt vizsgázunk a legjobban? Ez a legnagyobb vizsga. Amikor olyan helyen vagy, hogy kényszerpályán vagy, de meg kell csinálni, végig kell csinálni, vagy kerülőúton vagy. Na, ekkor megmutatkozik, hogy ki vagy. A kerülő pálya, azt tudjuk, hogy azért jött be, mert az Edom nem engedte, hogy átmenjen Izrael, nem engedte, hogy átvonuljon Izrael. Kérdezzem én, ki tehetett erről? Isten tehetett róla? Hogy nem. Isten tiszteletbe tartja a határokat? Tiszteletbe tartja. Edom az testvére volt, valamilyen módon Jákobnak a testvére volt, Ézsai, attól szerettek. Hát nem úgy vagyok, hogy kardostul bennük a testvérem házába azért, mert útra érted, ez nem így megy. Mózes tehetett erről? Akkor ez egy kényszerpálya volt? Nekik A-ból B-be el kellett jutni. A B pont az volt a történet alapján, majd meglátjátok, hogy el kell jutni Jerikóval átellenben, ez a Moab mezeje, és ott történik majd az, amikor majd Mózes is felmegy a hegyre, meghal, és majd jön Józsuét válasszák, és átviszik. Innen viszik át. Ez már az utolsó stádium. Nekik A-ból B-be el kellett jutni. A legközelebb az lett volna, ha én az Edomon keresztül megyek. Nagyon nagyszerű dolog lett volna, mert védett terület, mert megegyezek vele, kifizetem neki az árát, amit eszek, amit iszok, vagy bármit, amit teszek, de azt mondta Edom, nem jöhetsz a földemen keresztül. De Izraelnek A-ból B-be el kellett jutni. El kellett jutni ahhoz, hogy be tudjon menni az Izrael az ígéret földjére. Ezt úgy hívjuk, hogy kerülőút vagy kényszerpálya. Nem volt más mese. Végig kellett menni. Vagy tudtok jobb utat? Nem. Hát a tengeren lehetett volna, mert a tenger mellett. Sajnos pár évvel ezelőtt ezt megnéztem most csak, hogy emlékeim vannak, nem volt időm már reggel, hogy ez körülbelül úgy nézett ki. Mondjuk nem is kilométer a fontos, hanem nagyjából azt lássátok, hogy Izraelnek A-ból B-be eljutni, és mondjuk itt volt Edom, és így kellett nekik ezt mind megtenni, hogy ez eljussanak. Ez durván a háromszorosa gyalogútban, mint amit ők meg tudtak volna tenni. Már háromszor többet mentek. De viszont egy nagyon fontos dolgot ma vettem észre, illetve nagyon fontos volt. Képzétek el, hogy ebben a kényszerpályában, amikor benne vagy, vagy amikor úgy érzed, hogy tőled függetlenül valami olyan dolog történik, hogy hol van ez az Isten? Hányszor mondjuk azt, hogy hát mit tudom én, most nem akarok hirtelen, nem teszem be most olyan példa, de sokszor éreztük már, vagy sokszor mondtuk azt, hogy nem látjuk úgy benne Istent, hanem ilyen kényszerpályában, vagy valamit kerülnünk kell, valami olyan gondok jöttek az életünkbe. De egyet ne felejts el, hogy ezek között is az a kérdés, hogy a kényszerpályát egyedül akarod megfutni, vagy Istennel. Mert ebben a kerülő úton nem hagyt őket el Isten. És ez nekem nagyon fontos volt. Hogy valamikor lehet, hogy ma kerülünk, és lehet, hogy az gyülekezetünknek is az életében nem A-ból B-be, nem egyik napra a másikba megyünk. És lehet, hogy ma úgy tűnik, hogy háromszor annyi idő telik el, hogy fölépüljön a ház. Vagy sorolhatnák bármit. De egy a lényeg, hogy nekünk B-be el kell jutni. És hogyha ezen a kényszerpályán vagyunk, vagy hogyha ezen a kerülőúton vagyunk, egyet ne felejts el, hogy ebben a történetben most szeretném megmutatni, hogy a kényszerpályán, vagy ezen a kerülőúton mikkel találkozott Izrael. Két nagyszerű győzelemmel. Nem úgy volt, hogy csak menjetek, hanem megtapasztalták újra a győzelmet, újra Isten ott volt velük. Meg is mutatom. Például a 21-től Szihon legyőzetik. Ez emoreus király volt. Azt mondta Isten, hogy ki kell űzni az emoreusokat. Izrael ebben a kerülő útban teljesítette azt, amit Isten már Ábrahámnak megmondott, hogy mit kell majd tenni, hogy ki kell űzni az emorósokat. Hogy ezeket mind le kell győzni. És ott volt, hogy találkoztak és legyőzték. Érdekes módon, kerülő úton vagyunk, és mégis valamilyen módon Isten akaratában. Létezik ez? Ma. Győztek? Az emorósokat legyőzték? És az a föld az övéké lett? Az övéké lett. Aztán a következő, ott van Óg. Hoppá. Ezt föl is olvasnám a 32-estől egészen a 35-ig. Kicsit összefoglalja. És elküldött Mózes, hogy megkémlenjék Jázert, és bevették annak városait, és kiűzi az emoraust, aki ott volt. Majd megfordultak, és felmentek Básánba vívő úton, és kijött Óg, Básán királya ő ellenük, ő is egész népe, hogy megütközzék Hedreiben. És akkor mondja az Úr Mózesnek, ne félj tőle, mert a te kezedbe adtam őt, az egész népet és az egész földet, és úgy cselekedjél vele, miképpen cselekedtél Szihonnal, az előzővel, az emoraus királyával, akik lakik valók Hesbonban. És megverte azért őt, és az ő fiait, egész népét annyira, hogy egy sem maradt belőle, és elfoglalták az egész földet. Kerülő úton vagyunk, kényszerpályán vagyunk, és folyamatosan azt lehet látni, hogy Isten ott van és győzelmeket ad. Az emoraúsokat, a kananeusokat győzzük le, és űzzük el, amikor Isten már jó előre vonta. Azért jó ez az Isten, nem? Érzitek, hogyha úgy érzed, hogy kényszerpályán vagy, vagy olyan az életednek van egy olyan terület, amit most úgy érzed, hogy óriásit kerülsz. Tudd meg, hogyha te Isten szerető vagy, akkor ez a javadat fogja szolgálni. Mert van ez a nagyon nagy igazság, és erről a Csabával az utóbbi időben többször beszélgettünk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára van. Ha te szeretnéd, hogy minden körülmény, minden az életedben a javadat szolgálja, egy dolgot kell tenned. Nagyon egyszerű. Mit? Szeretni kell Istent. És abban a pillanatban minden a javadra fog fordulni. Még az is, hogy kerülő úton vagy. Még az is, hogy kényszerpályán vagy. Azért, mert te szereted Istent. És az Isten szeretők ilyen módon bármilyen helyzetben is vannak. Azt tudd meg, és tudjuk meg, hogy ezt Isten javunkra fogja fordítani. Én nem látom ma, mint hogy ők se látták, hogy mi fog ma történni, csak azt látták, hogy a túróban már megint kerülni kell. Ez az Edom, mert mi nem mentünk át egyszerűbben. De nem. Nem tudjuk az okát. Illetve hát eddig tudjuk, hogy Edom nem akart, ennyi volt az egész. De vannak olyanok, amiket nem látunk be. Kerülő pályára kerülünk. De ha te az Istent szereted, akkor ebből jót fog kihozni. Ebbe biztos lehetsz. Tudod, hogy mit mondok neked? Szerinted a halál az jó vagy rossz? A halál jó vagy rossz? Rossz. Az Isten szeretőnek a halál jó vagy rossz? Jó. Azt mondja Pál, nekem a halál nyereség. De miért? Mert ő szerette az Urat. Ha nem lenne halál, akkor mi az ádámi természetünket soha nem tudnánk halálba adni, akkor az nagy baj lenne. A halál, ami bejött egy bűn véget, Isten még ebből is jót hozott ki azok számára, akik krisztusiak. Mert a halál az nekünk valaminek a vége, és egy újnak a lehetőségenek a kezdete. Minden Isten szeretőknek minden javára van? Minden a javára van. Valami olyan Istenünk van, aki úgy tudja ezt az egész dolgot összerakni, hogy az valami rácsodálkozó, ez hihetetlen. Nem? Szóval persze, hihetetlen. Hinni kell. Bocsánat, ezért a kifejezés. Frici bácsi szereti ezt használni, hívőként. Ez hihetetlen. De ezt értsétek most jól. Ebben hinni kell, hogy Istennél Isten képes a dolgokat, még amit mi a legrosszabbnak is gondoljuk. De ha te szereted az Urat, és valóban az Isten szeretete ott van végig benned, akkor ebből te nyertesen fogsz kijönni. Győztesen fogsz kijönni. Visszakapod a foglyokat. Meg fog történni azok az áldások, amiket Isten elkészített. Azért, mert szereted őt. Én csak azt tudom most erre, így most röviden, nem végeztem, csak hogy ezt összefoglalni, hogy ha végeztem akkor, ha így akarjátok, akkor itt a vége. Talán zárószónak ez jó is volt. Nem tudom, befejezhetem. Nem csak mit. Na, hanem, hogy valójában ez a szeretet, Ez valóban, és itt van majd az előző történetben, és a történetnek a magában ott van a veleje, hogy hogy lehet az Isten szeretetével találkozni, és hogy lehet ebben megmaradni. Mert ez a kulcs, hogy mi folyamatosan Isten szeretőkké legyünk. Ha ez megvan, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok gond és probléma van ebben a látható világban. És mindegyikünknek az életében, és talán azt lehet mondani, hogy 30-50 évvel ezelőtt is voltak gondok, de valahogy nem ilyen, így éltük meg. Szerintem az idők vége felé, és ez nem Biblia ellenes, amit mondok, ahogy mondta, hogy az utolsó időkben nehéz idők állnak be. Sokkal nehezebb, sokkal gyötrelmesebb, sokkal inkább olyan, hú, a túróba ezen legyek már túl, események vannak, de ez azt kell, hogy mondjam, hogy az Isten szereteted, ahogy te szereted az Urat, ez fog téged megmenteni, és minden egyes dolog az előnyödre fog válni, érdekeddé fog beállni, nyertese leszel, ahogy ezt mondja, minden szeretőknek a javára van. Én szeretem a javakat. Szeressük Istent, és akkor ez az egész dolog, azt gondolom, hogy minden meg fog tudni, jó irányba tud fordulni. Na de akkor térjünk vissza a történetnek. A történetnek van egy, amit el tudunk olvasni, arról is szeretnék, de szeretnék egy részt majd kiemelni ebből egy pillanatra. A következő itt azt látjuk a történetben, hogy amikor ez a kerülő útra kényszerül a nép, és gondolom az életünkben is ez hasonlóképpen van, akkor sajnos megkeseredett Izrael. És ez azt gondolom, hogy talán úgy vele is jár. Hogy vele járhat inkább, úgy mondom, nem kötelező, de vele járhat. És ez valahol érthető. Azt mondom, hogy emberileg én ezt megértem. Hát értedük, már a 39 éve nyomjuk a pusztát, már ne, érted? Szóval azért bele lehet fáradni, nem? Az a helyzet, hogy Pál is arról beszélt, hogy sok háborúságon keresztül kell menni. És van, amikor elpattan a húr. Ki az, akinek nem pattant el soha a húr? Nehogy fölted valaki a kezét. Oké, rendben van. Én ezt tudom, valaki mindenkinek elpattant egyszer a húr. Jó, rendben van. Oké. Szóval nekem is már egy párszor elpattant, és voltam hasonló állapotban, de egyet tudok, hogy ez egy nagyon rossz állapot. A keserűség az egy nagyon rossz állapot. De azt látod, hogy amikor ebből a történetből is azt látjuk, hogy amikor ez a megkeseredés jött, akkor nagyon rossz tanácsok jöttek. Nagyon rossz lett az ítélő képességük. Hát képzeld el, amikor ebben a helyzetben vannak, akkor a keserűség szemüvege, az egy olyan tor szemüveg, amikor azt mondja, hogy Isten a hibás, Mózes a hibás, nem az, hogy Edom nem enged át, hanem egyszerűen annyira el tudja torzítani az embernek a ítélő képességét, maga, ha a keserűségnek a szelleme, a keserűségnek a gyökere bent van, hogy vakká lesz, vagy pontosabban nem is a vak, torz lesz, nagyon-nagyon félre látja a dolgokat, és akit nem kéne hibáztatni, hibáztat, akit pedig meg látjuk a problémát, az meg arról semmi problémát. Edom, nem is, semmi. De Mózes és Isten, hát ne csináld már. Hát hivatok ennek a bajai. Én egy jó tanácssal szolgálok most nektek. Ha csak ennyit fogadtok meg, akkor már jó. Keserű embertől soha ne fogadj el tanácsot. Soha. Ő más szemüvegen keresztül lát. Józan emberekkel, akik valóban egészséges szellemmel, lélekkel vannak, azoktól érdemes tanácsokat elfogadni. De aki a keserűséggel meg van fertőzve, az egy más szemüvegen látja a világot. És nem őt bántom, ne érts vére, hanem attól nem szabad elfogadni, mert az valahogy félreviszi az embert. Na de mi történt itt? Ennek ellenére ez a szemüveg azt mondatta velük, hogy Mózes és Isten a hibás. És akkor még tovább mennek, azt mondják, figyelj, a 5. verszakba, miért hoztatok fel minket Egyiptomba, hogy meghaljunk-e pusztában? Hát nincs kenyér, nincs víz, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Na most, Izrael 40 évig volt a pusztában. Most úgy csinál, mintha 40 évben terülyasztal volt, vízbőség volt, szóval most úgy csinál hirtelen. Egyiptomban valóban volt víz, az nem tudom, mennyi volt a kenyérbőség, de valószínűleg lehet, hogy több kenyeret tudtak sütni, mert nagyon nehéz mondjuk pusztában állandóan sütni, meg lehet, hogy volt már hordozható kemence, nem tudom, de itt tudom én, de azért úgy legyők őszíték. De akkor még 40 éve, vagy 39 év múlva is még Egyiptomról álmodozunk. Még ennyi idő után is még azt várjuk, hogy mennyire jó volt az, mert most kicsit kerülünk. Ez történt. Mert nem a, ott puszta nem volt tele vízzel és kenyérrel, ugye nem? Ők egy dolgot tudtak, hogy valamikor volt sok víz és kenyér, de az Egyiptom volt. Csak azt úgy hívták, hogy a szolgaság háza, vagy vaskemence. Amiért állandóan kiáltoztak, Uram, küld szabadítót. És eljött Mózes szabadítóként, kivezette az ön népét, és utána 39 év múlvásság, hát ott volt kenyér, hát itt a pusztában, mi hozták ki Mózes? Isten miért? Éhen, meg szomjan haljunk. 40 évig nem éhaltak éhen, amikor vízre volt szükségük, akkor a sziklából vizet fakasztott Isten. Igaz, hogy nem úgy jön a víz sokszor, hogy itt a folyó, hogy oda megyek és lebzselek belőle. Lehet, hogy valamit kell tenni, de Isten mindig gondoskodott róla, igaz? Ott volt folyamatosan Isten kegyelme. És ez volt az Izraelnek az egyik nagy problémája, hogy a keserűség véget, a keserűség által nagyon rosszul tudta megítélni ezt a helyzetet. Hát a történetet tudjuk, hogy akkor Istennek is van erre válasza. De ma nem így csinálja, szóval azért történtek azóta más dolgok, de ez a történet tanulságos, nem? Hát azt mondja, jó van akkor, tüzes kígyókat bocsátok közétek, akkor most megtudjátok, bocsánat. Ez van, de nem ilyen, nem kegyetlen Istenünk van, hanem egyszerűen tanító jelleggel adott egy kis figyelmeztetést. És elindultak a kígyók. És képzeljétek el, ezek a kígyók, ezek nagyon ravasz dolgok, nagyon ravaszak, ezek mardosnak, és valahol soha nem szemmagasságban, hanem mindig valahol lent vannak. De nem sok, nem magasak a kígyók. Be meg tudunk állapodni? Olyan alacsony fajták. Szóval ezek mindig ott lent vannak. És érdekes, hogy amikor ezek a kígyók, még annyit talán hagy mondjak így a kígyó marással kapcsolatosan, csak úgy eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy ez a nagyon pici sebeteit. Igaz? Szóval nem egy látványos, még egy olyan picike kis kígyó, éppen hogy csak megcsíp, és mondjuk egy jó mérges kígyóról beszélek. Nagyon pici az a seb, de mégis kívülről azt mondod, hogy szinte semmi se történt, de mégis belül elindult valami. A méreg a véreden keresztül elkezd szétmenni az egész testedbe, és behatol mindenhova. Amikor az Édenben Ádám és Éva bűnözött, egyetlen egy bűnt cselekedett, de behatolt a vérébe ez a bűn. És az első időszakot, ha megnézitek, akkor több száz évig éltek az emberek, lassan kezdett el hatni, de egyre inkább, ahogy adták át a géneket, és ez a vér tovább öröklődött, egyre csökkent az élet, és egyre jobban megjelentek olyan problémák, mint betegség, meddőség, stb. Vagyis az egyetlen egy kígyómarás az elég ahhoz, mert a lelked, a véred, az tovább szállítja. Azon keresztül fog elhúzni. A bűnnek ilyen a természete. Ha az egy pici elég, és a véred, a lelked, az tovább viszi, és mindenhova el fog hatni. Az idegrendszereket széttönti, bármi, mindenhova elhat. És ezért szükséges nekünk egy új emberré válni, hogy új természetet válni, mert az Ádám sajnos annak már ott ki lett mondva a kereszten a vége. De ez egy nagyon picike kisebb volt minden egyes embernek az életén, de viszont a méreg az elkezdett benne hatni. És azért érdekes, hogy a Isten nagyon drasztikusan, de ezt tudjuk mi ez, hogy miért történt, de akkor ezt képzétek el, ők még nem látták a keresztet, ők Golgotai keresztről szó nem volt, ők csak egyet láttak, hogy van kígyó. Van egy pici seb az lábamon, valószínűleg ott csípték meg, vagy ott marták meg. És akkor Isten azt mondja nékik, hogy van erre megoldás, mert tudjuk, hogy megbánták, utána oda mentek Mózeshez, és akkor Mózesen keresztül Isten azt mondja, hogy tudjátok mit? Összes kígyót elveszem. Nem ez történt? Nem. Pedig milyen jó megoldás lett volna, nem? Sok kígyó van. Azt mondja, jó, elviszem őket a pusztából, valóban máshova, másokat marjanak meg. Innen elviszem. Nem. A probléma ott maradt. A probléma ott maradt. Viszont adott valamit. Megoldást. És a megoldás az, ami ma is megoldás. És ez pontosan ez egy előképe annak, és ez nagyszerű dolog, hogy van egy előképe már sok száz évvel, vagy hát körülbelül 1500 évvel ezelőtti történet, hogy van egy valódi megoldás, és ez a Golgotai kereszt, amire ma is ugyanígy kell felnézni. És nagyon-nagyon nehéz ez, tudom, hogy ha itt ér téged a támadás, akkor ösztönösen az ember ide néz. A porba néz, mert az lelkünk a porhoz tapad, ahogy mondja Dávid. Mi ebből vétettünk a porból. Mi onnan, a porból jön a veszedelem. Onnan jön, ott van a por, a kígyónak a pora, a lakhelye. És onnan kapod a támadást. És neked úgy kell élned, hogy arra nem szabad lenézned. Mit jelent ez? Hogy nem magad akarod megoldani a problémádat. Ha te lenézel és elkezdesz a sebeddel foglalkozni, akkor te halott vagy. Így van? Halott vagy. Most ne az, hogy ellenszérülne, akkor még nem, szóval nem az orvostudomány. Akkor még azért más volt. Hanem Isten azt mondta, hogy van egyetlen egy megoldás, de ez nagyon munkás, ebben nagyon nagy erőt kell tenned, a legnagyobb erőfeszítést kell most beletenned, lemondani arról, hogy én majd magam megoldom, és ránézek arra, aki ezt megoldja. Ez sokkal nagyobb erőfeszítés, mint elkezdesz saját magadért sokszor küszködni. A problémáidat te akarod megoldani. A bűneidet nem fogod tudni megoldani. És egyéb dolgokat nem fogsz tudni megoldani. Hanem csak az a megoldás, hogy ilyenkor nem magadra nézel, és nem a sebeidet nyalodasod, hanem föl tudsz tekinteni a megváltásra. Föl tudsz tekinteni a kígyóra. Ez nehéz? Ez nagyon nehéz. Ez nagyon munkás. Ez sokszor nehezebb, mint testi erővel majd én megoldom. És abban nagyon nagy erőfeszítéseket belefektetünk. Csak nem lesz megoldás. És ez a, azt gondolom a legmunkásabb. Ez a keresztény életnek a legmunkásabb része. És ezt nagyon, ha meg tudjuk tanulni, sikerre vagyunk ítélve. Ha viszont ezt nem tanuljuk meg, és folyamatosan magunk akarjuk a magunk braját megoldani, most én nem arról, persze valamit meg kell, most ne értétek félre, majd arra is visszatérek, hogy azért van, amit meg kell oldani, szóval el kell menni munkába, meg mit tudom én, szóval vannak ilyen természetes dolgok, de én itt erről beszélek, ami szellemi, aminek, amit nem tudsz te önmagad, a testi erődből, az ádámi fajból nem tudsz megoldani. Ahhoz csak egy erő kell, ahhoz az Istennek a kegyelme kell, na akkor kell föl kell tekinteni. És ez nehéz. Ez nagyon nehéz. Ezt megmondom őszintén, nehéz. Mert úgy szeretném már nehéz megoldani. És ez nem így megy. Hanem akkor kell a keresztre nézni. De a megoldás csak ott van. És ezért mondom, hogy ma nem tudok újat mondani. Nincs új dolog. Hanem lehet, hogy most amikor készültem, bevallom őszintén, hogy kicsit el is voltam bizonytalanodva. Mit beszéljek én erről? De akárhonnan nézem a történetet, nincs más. Nincs más megoldás, és hogyha ez kikerül a fókuszból, akkor nagyon nagy baj van. Ma ugyanez az üzenet, ami már 2000 éve üzenet, hogy nekünk a megváltóra kell tekinteni. Nekünk a tekinteteket föl kell emelni, és ez nagyon nehéz sokszor. Főleg, amikor kényszerpályán vagy. Főleg, amikor köröket úgy futod, fölösleges futokat, úgy érzed. De ha Isten veled van, akkor ebben a helyzetben is ott van, mert te szereted Istent, és neked a megoldás az az, hogy Krisztus meg fog ebből szabadítani. Ebben biztos lehetsz. Pillanat. Ebbenek a nagy története, vannak itt fiatalabb keresztények, bocsánat, hogy ezt mondjam, köszönöm. Akik legalább, mit tudom, 25 éves, csak a minimum 25 évesek vannak itt? Annyire fiatal. Nem korban. Na. Csak azt akarom mondani, nekem, amiről most egy pár gondolatot szeretnék elmondani, én talán pár éves, egy-két éves keresztény voltam, amikor, hogy ez az egész kijelentődött számomra. Amikor az egy olyan annyira valóságosá vált, úgymond a megváltás, úgy leestek a pikkelyek, meg úgy, és az egy katarzis volt az életemben, amikor megértettem azt, hogy helyet cserélt valaki velem a kereszten. Hogy ott az nekem kellett volna lennem. És amikor ezt úgy igazán átérez, addig hallottam, tudjátok, szóval ez így van, de amikor leesik a tantusz, amikor innen lemegy ide. Na, az akkor egy más valóság. És ezt nagyon így átéltem. És ez a történet is segített abban, és ezt szeretném csak itt röviden elmondani, hogy milyen érdekes, és hogyha esetleg valakinek még ez nem esett le, vagy nem ugrott föntről lefelé le, akkor szeretnék ebbe segíteni. Hogy én ezt hogy értettem meg. Azt látjuk, hogy Mózesnek Isten azt mondta, hogy csinálj egy kígyót. Nagyon érdekes, hogy ugyanezt beszéljük, hogy ez egy előkép. Jézus Krisztusnak az előképe. Ti láttátok már valaha Jézust úgy, hogy kígyó formájában fönt van a Golgotai kereszten? Soha nem láttátok? Előkép. Pedig kell látni őt így. Láttad-e Jézust úgy fönt a kereszten, vagy általában ilyen nagyon szépen ábrázolják a vallásos emberek, ilyen szőke, kék szemű, igaz, hogy van rajta egy ágyékkötő, de ugyan szépen. Holott ez nem igaz. Hát Jézus ott a kereszten egy megroncsolt, egy tönkre vágott, minden sebből vérző, mezítelen, mindenét megfosztván volt a kereszten. Rossz volt ránézni. Azt mondja, hogy utálat volt ránézni. Nem volt szép jelenség. Ő egy kígyó volt. De annak az értelmében, és ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ő kígyóvá lett. Beteggé lett. Bűnné lett. És sorolhatjuk, majd ezt felsorolnám. És én amikor ezt megértettem, hogy úgy kell erre a keresztre néznem, és azért Isten adta ezt a képet, mert a kígyó, ha ő a lábán keresi a kígyót, meg fogja találni. De az a halál. Akkor te magaddal vagy elfoglalva. De amikor fönt látsz egy kígyót, fönt látod a betegséget, fönt látod a bűnöket a kereszten, és Jézust így látod, mint betegen, mint bűnösen, mint akit a kígyó megmart, akkor nem magadon keresed. És ez a fontos. Ez a hitbeli cselekedetnek az alapja. Hogy te ezt tudod-e így tekinteni, hogy a Golgotai kereszten oda te neked valóban a bűnöd, és valóban a betegséged, és minden ott van, és Jézust úgy látod egy megroncsolt emberként. Egy olyan ember, aki tele van már kígyomarással, aki tele van bűnnel és betegséggel, és átokkal is sorolhatnám. Mert hogyha azt mondod, hogy az olyat látsz fönt, a kereszten azt látod, és ez a te átkod, a te bűnöd és a te kígyomarásaid vannak rajta, akkor már nem a tiéd. Akkor nem magadon vagy. És ez a hídbeli lépés, ez egy nagy erőfeszítés. Ezt így látni és így gondolkodni. Ez egy szemléletváltás kell. Hogy én csak akkor látom magamat egészségesnek, ha látom, hogy valaki azt a betegséget elvette. Csak akkor nem kell félnem a kígyó marástól, hogyha az a kígyót nem magamon keresem, hanem a kereszten vagy a póznán. Érted? És ez az a hit, ami szabadít. Ez az a hit, ami át tud vinni minden nehézségek közepette. Mert itt van a megoldás a Golgotán. De a Golgotán nem úgy, hogy van egy kereszt önmagában, mert nem az, hogy a Golgotai kereszt, hanem hogy a te szellemedben, lelkedben ki van-e jelentve az, hogy Jézus Krisztus, ő valóban a legsátánibb dolgot magára vette. Nem mondom, hogy sátánnál lett, mert nem lett az. De valójában kígyóvá lett. Valójában a betegség lett, az erőtlenség lett, az alkalmatlanság lett. Ő mindent magára vett azért, és belőlünk kivette, elvette rólad, hogy te többé már ne így éljél. Ez a titka. Ez az evangélium titka. És én ezt megmondom őszintén, amikor ezt én megértettem. Én akkor azt mondom, hogy madarat lehetett velem fogadni. Én nekem az egy katarzis volt, amikor ez a helycseréről, a megváltásának a tényéről ilyen valóságosan kijelentetett számomra. Én akkor azt mondtam, hogy na, most már értem, mi a kereszténység. Hogy? De ez a hitüdnek az alapja. Ha ezt nem látod így, és Jézus számodra egy germán, vagy akármilyen kis szépsége van, akkor nagy baj van. Nem. Ő megroncsoltatott. Ő minden gyalázatot, mindent magára vett. Azért, de ez mind a tiéd volt. De ha te magadon keresed, akkor te az, amíg a tiéd. De ha azon a kereszten látod, akkor már nem a tiéd. És ezért mondja, hogy amikor a kígyó megmart, akkor képzeld el, te automatikusan az ember ösztönlény. Lenyúlna, oda tekintene, de nem szabadott. Amikor jön a gond, jön a probléma, amikor jönnek a nehézségek, nem azzal kezdesz el napokat időzni, és órákat, meg heteket, hónapokat időzni, hanem ekkor is azt mondod, van gond, tudod, hát érzed, nem vagyok izé, megmart a kígyó, de automatikusan eljutni arra a szintre, hogy felemelem a fejemet. És Uram, te ezt elhordoztad. Te képes vagy ebben nekem megoldást adni? Tudok-e így az Úrra nézni? Ez a titka. Ez a titok. És ez azt gondolom, hogy a kereszténységnek a legalább, ez a lényege. Ha nem így csináljuk, akkor valójában mi megcsúfoljuk az Urat. Akkor ő miért tette mindazt? Miért halt meg? Miért vette el? Azért, hogy én próbálkozzak? Nem, azért, hogy tekintsek. Nagyon egyszerűnek tudik. Tudom, nagyon egyszerű. Csak ennyit fölnézek. Aha, ez a legnehezebb dolog. És mégis a legnehezebb dolog. Mert az ösztöneddel kell vitatkoznod. Az ösztönlényedet kell legyőznöd. Az ádámi természetedet kell legyőznöd. Hogy te nem magadban akarod ezt keresni, és kész vagyok arra, hogy az Úrra ne tekintek. Kész vagyok minden nehézségek közepette. Ez a titok. Röviden fussuk át, mit kell látni a kereszten. Egy olyan szemét kell látnod a kereszten, aki magára vette a bűnt. Azaz a bűnödet, és a bűnömet, nem bűnünket, akkor inkább többes számba veszem, bűnünket. Így látod ezt a keresztet? Így lásd. Mert ha így látod, akkor már nem magadba keresed. Természetesen nem azt mondtam, hogy az ember nem eshet el bűnbe, sőt, de van bűnbocsánat. És van ma is odatérni, van lehetőség Jézus Krisztushoz menni, és átvenni a bűnbocsánatot, letenni, megvallani, elfordulni a bűnöktől. De a bűn nem kell, hogy egy életen keresztül gyötörjön. Mert valaki bűnné lett éred. Azon a kereszten egy olyan személy van, akit a bűn súlya sújt. Tott, bocsánat, mert már nincs ott. De így kell látnod a keresztet, hogy a bűneim az áll ott a kereszten. De csak akkor tudsz szabad lenni bűn nélkül. Mert ha magadban keresed, akkor te állandóan fogsz találni. És nem fogod tudni legyőzni. De ha te tekintesz így a keresztre, hogy ott van a bűnöm, akkor te meg tudsz szabadulni. A halált hol kell látnod? A kereszten. Jézus halál ellett érettünk, hogy mi általa éljünk. Bűnélet érettünk, hogy mi általa megigazuljunk. Ezek az ellenpárok. Látod-e a kereszten azt, hogy az átok, ami lehet, hogy generációkon keresztül a családodat ott volt, folyamatosan, nem tudtál azokkal a problémákkal megküzdeni, apád is, anyád is, felmenők is, ezekkel gondokkal küzdködött, betegségek, vagy akármilyen anyagi, vagy bármilyen szükség. Látod-e ezt a gondot, ezt az átkot fönt a kereszten? Ha látod, és nem magadban látod, akkor győztél. Akkor ebben tarts ki, és adjon az Úr kijelentést a szívedbe, hogy az átok már nem a te átkod. Ez a titka, ez az evangélium titka, ez Jézus megváltásának a titka, hogy ő vette el, ott az átok fönt. És tudjátok, hogy milyen érdekes? Hogy jut az ember átok alá? Hogy tudnál, most hogy mi alapján jutunk átok alá? Ha valaki elkövet egy bűnt, a bűn következménye az átok, igaz? Na most Jézus hogy tudott átok alá lenni? Ahhoz, hogy átok alá legyen, bűnt kellett volna elkövetnie. De akkor nem lett volna tökéletes az áldozat. De Isten nagyon nagyszerű, és gondoskodott egy olyan semmit mondónak tűnő kis igéről, hogy aki a fán függ, átkozott. Hát mondják őszintén, mi értelme van? Most fán függ, hát hányszor mentem már fára? Még lehet, hogy függeszkedtem is a fán. Most akkor én átkozott vagyok? Aki a fán függ, az átkozott. Nem követette Jézus bűnt, és mégis átokká tudott lenni, és beteljesedett, hogy a fán függött. És magára vette a mózesi törvénynek ezt a paragrafusát is, vagy ezt a parancsolatát is, és ő függött, és átokká lett. Azért, hogy mi általa elnyerjük az áldást. Hogy látod a keresztet? Amikor szellemi-lelki szemeidre fölnézel, akkor mit látsz a kereszten? Egy olyan szemét, aki már mondjuk, most tudjuk, nincs ott, de aki az átkaidat elvette, és látod, hogy mindaz a generációs átok, mindaz, ami sújtotta az életedet, az már ott van, és ő sújtja. Ő sújtotta, bocsánat, most értitek, múlt idő. Ott kell, hogy lásd az átkot. A következő. Csak fussunk végig. Kárhoztatás. Voltak, hogy kárhoztattak? Vádoltak? És mondja az ige, hogy az ellenünk szóló vádiratot fel lett szegezve a keresztfára. Jogos a vádlás akkor? Nem jogos. Hol van a vádlás? A kereszten. Így kell látni a keresztet. Akkor szegénység. Jézus szegény élet? Képzeljétek el, és valóban nem vicc. Ha elolvasod az evangéliumot, akkor fogod látni, hogy Jézus mindenétől megfosztották. Minden ruhaneműjétől. Őről mindent. A köntösét, az mindent elvette. Mezítelenül ott függött. Megszégyenítve. Ő szegény élet. Ő akkor szegény élet, hogy te és én gazdaggá legyek. A kereszten azt kell látni, hogy ott egy nagyon szegény ember, vagy hát személy van, és az én szegénységem oda lett felszegezve rajta keresztül. Ő vitte fel. A következő. Erőtlenség, betegség. Ézsaiás beszél erről. Maga viselte az erőtlenségünk, betegségünket. Tudom, hogy tudjátok ezt az összes verszakot, de mégiscsak ismételjük át. Fontos. Így látjuk a keresztet? Mert a gyógyulásunknak az az alapja, hogy a betegség és az erőtlenség az a kereszten van. Az föl van szegezve, úgy, hogy a vádira. Ő a testében vitte fel, fel lett szegezve. És melyik betegséget és melyik erőtlenséget vitte fel? Az enyémet, a tiédet, a miénket. Azaz már nekem nincs. Nem lehet. Hát Jézus fölvitte. És biztos vagyok benne, nem úgy, hogy fölvitte egy részét, az enyémet, de a tiédet nem. Vagy fordítva. Nem. Mindenkiét. Egyetemesen. Az, a megváltás az egy egyetemes dolog. Az mindenkire kihat. Aztán ma beszéltünk arról, hogy szégyen. Vagy elutasítottság. Hányan voltunk, vagy vannak, akik ezekkel küszködnek? Sokan azt gondolom, például az elutasítottsággal. De ha valaki elmondhatja magáról, hogy az egész világ elfordult tőle, elutasították, és még nem hogy csak a világ, hanem maga az Atya, az a názareti Jézus. Én Istenem, miért hagytál engem? Azért, hogy minket magához tudjon fogadni. Ez a megváltás. Ebben rejlik, hogy ő elvitte a balhét. Azért, hogy mi helyette minden jót megkapjunk. És hogyha szereted az Urat, akkor neked még minden a javadra is fog válni. Mindent úgy össze fog rakni az Úr, a kerülőpályáktól kezdve, bármihol vagy, ő mellét fog állni, ha ő szereted. És ezzel a hittel vagy. Vagy például a magány. Szerintetek magányos volt Jézus a kereszten? Nagyon egyedül érezte magát, mindenki elfordult tőle, tanítványoktól kezdve mindenki. Ha magánnyal küzdesz, akkor megmondom neked, a legjobb hírem az, hogy ezt a magányodat Jézus elvette. Ő fölvitte, és egy magányosan halt meg a kereszten. Nem volt vele senki. Az Istene is elhagyta. De azért, hogy te ne légy magányos. Vagy például, még utolsókat hagyd mondjam el, ha úgy érzed magadról, hogy nem vagy kívánatos. Azt mondja az ige Ézsaiásból, hogy ránézvén nem volt kívánatos az ő ábrázata. Tudd meg, Isten nagyon kíván téged. Te egy kívánatos személy vagy. Ő fiát képes volt nem kívánatossá tenni. Gyötrelem volt, lehet, az undorító volt. Azt mondta, nem nézek rá, undorító. Ilyen volt Jézus ekkor ebben a pillanatban. Senki nem szívesen nézett rá. Azért, hogy te rád, Isten azt mondja, jó, de kívánom már ezt az orcát. Látni téged. De ez az kellett, hogy ebből az állapotból valaki megváltson. Valaki felvigye a nem kívánatost, hogy te legyél Istennek és emberek előtt kívánatos. Ez így működik. Nem új dolgokról beszéltem. És ez miatt kicsit úgy voltam, hogy elmondjam, nem mondjam, de szerettem volna ezt ma elmondani, és itt be is fogom fejezni. Hogy a megváltás az az egyedüli olyan megoldás mindegyikünk számára, és ne is keressetek, és nincs is más, ami igazán a valós problémákra tudna megoldást, csak is a kereszt. De akkor, ha ezt helyesen értelmezed, hogy az mind elvétetett tőled, a te problémád, a gondod, a bűneid, stb. Nem akarom még egyszer, ez mind elvétetett, az ott van, és nem magadban keresd, Persze, ha kell megvallani valamit, vaj meg hogyha egészségtelenül élsz, akkor élj egészségesen, akkor ne kábítószerezés, azt mondta, érted, értitek most, remélem, józanok vagytok. De, mert azok vagytok. Hát, lehet, hogy ebben nem is víz van. Laci, ez almapálinka. Nem viccot. Nem, bocsánat, értitek, hogy valamit. De csak hogy azért, akkor értsétek, akkor most csak röviden. Mi nincs a kereszten? Például mit nem fogsz látni a kereszten? Például nem fogsz látni egy olyan póznát, hogy van rajta egy porszívó. Azt nem végezte el Isten. Helyetted nem fog porszívózni. Még az sincsen ide, hogy boltba menetel. Azt neked kell elvégezni. Szóval vannak olyan dolgok, amik nincsen a kereszten, ilyen természetes dolgok. Vannak feladatok, amiket ugyanúgy természetesen el kell látni. Szóval a megváltás az univerzális, de azért józan is értitek a dolgokat. Szóval azokkal, amivel az ádámi természet nem tudott megküzdeni, az mind megvan. Az ott van a kereszten. Az a te megoldásod ott van. De azért nyugodtan továbbra is takarításra, azért nem kell megijedni, jó? Oké? No, akkor viszont csak azt tudom kívánni nektek, hogy szeressétek az Urat. Ez valóban nekem is annyira, most utóbbiakban mondom, sokat beszélgettünk róla, de valóban ez az alfája és az omegája, hogyha szeretjük az Urat, és ha a kerülő utat, vagy a kényszerpályát így is nevezhetjük, meg kell futni, de ha megmarad az Isten szeretete, akkor az előnyödre lesz. Abból vagy tanulsz, vagy kiveszel áldást, vagy győzelmet, nem tudom pontosan, de egy biztos, hogy Isten mindig melletted fog állni. És ez az Isten szeretete az. És ez meg abból nő ki, hogyha az ember elfogadja a megváltást. Mert anélkül nem lehet Istent szeretni, ha ezt először be kell fogadni a szívedbe a szeretetet, és hogyha van itt valaki, olyan, aki még nem rendelkezik Isten szeretettel, vagy számára még a kereszt nagyon homályos, esetleg csak a szavak szintjén van, annak viszont melegen azt tudom ajánlani, hogy fogadja el a názereti Jézus Krisztus, töltekezzen be Istennek a kegyelmével, és ezek után viszont ő maga is lássa, hogy már a többi a bűne, az nem az övé, az a bűn elvétetett, és legyen igazzá, mert az igaz, az megmenekül, aki szereti az Urat, minden a javára van, de ehhez a családhoz be kell tartozni, ehhez be kell jönni, és kérlek benneteket, vagy akik vagytok ilyenek, jöjjetek ebbe a családba. Amen. Amen. Én akkor átadom a szót.